Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Rutai Gábor költőmata vagyok, ez pedig a Hozz egy verset Rímportré magazin, amelybe egy vendég érkezik, és egy általa választott vers ma is ugyan így fog ez történni. A vendégem pedig Mérő László, akit sok szeretettel üdvözlök.
Szép jó napot kívánok.
Pár hete járt itt Vera lánya, és bár nem ön volt a fő témánk természetesen, viszont a beszélgetésünk elején azért szóba került némi kis családi titok, és én gondoltam, hogy ezzel kezdeném ezt a beszélgetést, mert az nekem nagyon-nagyon megtetszett, és ez pedig az volt, hogy azt mesélte, hogy gyerekkorában sokszor, ha vitás kérdés merült fel a családban, akkor a József Attila Eszmélet című versének a váltott soros felmondásával dőltek el a vitás kérdések, és ez nekem nagyon megtetszett, hogy erre ön hogy emlékszik.
Én eszmélet párbajokra emlékszem.
Eszmélet de, párbajra, igen.
De hogy az most mit döntött el, arra már így nem.
Aha. És hogy a családban egyébként van egyfajta József Attila imádat is, ha jól emlékszem, akkor ez is szóba került.
Így direktben nincs. Tehát nem azért, szóval eléggé független egymástól, ahogy a Vera, meg ahogy én látom, vagy szeretjük József Attilát. Hát egyszerűen egy nagy költő, szóval...
Uh-huh. Csak nyilván egy színész másképp látja, mint egy irodalmár, másképp látja egy történész, de vajon hogy látja egy matematikus egy költőnek a nagyságát?
Szóval annak idején például csodálatos magyar tanárunk volt, Gartner Éva, egyébként itt a Berzsenyi gimnáziumban, illetve akkor még ott, de most már egy másik irányba, de ugyancsak pár méterre van innen. Ő például József Attilát tulajdonképpen nem szerette.
Na.
De ennek ellenére valahogy még az is lehet, hogy közben miközben nekünk tanította, még ő is megszerette, mert valahol, na arra például emlékszem, hogy egy házi dolgozatot, ez viszonylag hosszú, tehát ilyen 6-8 oldalasat írtam az eszméletről, hát nem biztos, hogy az eszméletről kellett írni, arról már azt már nem tudom, de én azt választottam, vagy eleve arról kellett, azt nem tudom. Amiről egészen váratlan módon annyit írt mindössze, még csak jegyet se írta azt most minek, hanem annyit, hogy csak hódolat.
Oh.
Tehát ezt a tragédiájából való sort. És tényleg nagyon érdekes, mert nincsen meg sajnos ez az elemzés, ha nincs meg az a füzetem, amiben ez volt, de arra emlékszem, még sokáig megvolt, tehát úgy, tehát valahogy már számomra például akkor ezek szerint ilyen 17 évesen is, ez valahogy egy nagyon nagy vers volt, miközben József Attilától én annyit tudtam, hogy dolgozni csak pontosan szépen, hogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Az már nem volt odaírva az általános iskolába a transzparensre, ami az előtte levő két sor. Tehát annyi az, hogy ne légy szeles, bár munkádon más keres, és így már egészen másképp csatta ez, hogy dolgozni csak pontosan szépen.
Egész más volt, igen, nálunk is ki volt írva az iskolában.
De csak ez a két sor volt írva, hogy dolgozni csak pontosan szépen.
Uh-huh.
Miközben hát ez még a rendszerváltás előtt volt, tehát ez akár bele is illett volna, de nem illett bele, semmibe se illik bele József Attila, tehát pont ezért, mert igazából van nekünk sok nagy költőnk, egy Petőfi, egy Adi. Petőfit például sokáig ilyen nagyon fűzfa poétának tartottam, körülbelül addig, amíg el nem olvastam az Apostolt.
Uh-huh.
Tehát azért egy ilyen hasonlat rögtön az elején, hogy mit, sötét a város, mint a kibérelt lelki ismeret. Ez azért, ilyet nem akárki ír. Jó, ő úgy írta, hogy kibérlet. Lehet, hogy akkoriban még így mondták, de ez majdnem mindegy. Uh-huh. Szerintem ma már így kell mondani, akkor ma amúgy nem értenénk. De na, szóval tehát Petőfit is így ilyen értem, azért rájöttem, hogy azért ez egy költő akkor is, hogyha játssza az agyát rendszeresen, de József Attila egy másodpercig se játssza az agyát, ő egyszerűen, szóval, na, Petőfi egy nagy magyar költő, József Attila tulajdonképpen szerintem az egyetlen olyan költőnk, aki tényleg világirodalom, abban az értelemben, hogy Goethe beszél világirodalomról, nem is fordítható le más nyelvekre. Na, ettől még van egy-két náció a világon, aki többé-kevésbé érti, hogy mi ez, oroszok meg a spanyolok. nem azért, mert rendesen le van fordítva, hanem azért, mert nekik volt egy jó, volt egy García Lorcájuk, az oroszoknak meg volt egy Leszeninjük, aki kicsit hasonló varázslat, mint amit József Attila csinál. Persze másképp, az egyik spanyol módra, a másik meg orosz módra, de valahol mégis ugyanez. De egy német, egy francia, akiknek pedig sok világirodalmi költőjük volt, nem egy, ők pont ezt a fajta varázslatot nagyon nem értik, nem is ismerik, nem is értik, és nem is lehet lefordítani az ő nyelvükre.
Hát ez milyen érdekes, hogy olyan miért. Mondjuk Spanyolországban eleve az egyik költészetnek a központja már úgy értve, hogy bennük él nagyon erősen a költészet.
Az lehet, de sokféle költészet, tehát Cervantes-től kezdve, mit talán spanyol nagyköltőket nem is ismerem, tehát de Rafael Alberti ilyen neveket tudok véletlenül, hogy is mondják azt, hogy jó napot, írja az egyik versébe, de az egy másfajta varázslat, mint ahogy Goethe, vagy Baudelaire, vagy Rembo, azok is másfajta varázslat. Szóval, de García Lorca az kicsit hasonló típus.
Igen.
Szóval, ugyanis a vers az bizonyos értelemben varázsige, ezért is van az, hogy verset az csak szó szerint van értelme mondani, és ezért is van az, hogy bármelyik regény lefordítható remekül, egy vers igazából nem. Még ha egészen nagy költők költik újra, József Attila is fordított néhány verset, akkor is az nem az.
Az nem ugyanaz.
Egyébként most pont játszottam azzal, hogy József Attila kötetbe valaki számára megcsillagoztam azokat a verseket, amik, ha merül valaki valahogy kimaradt, nem volt jó magyar tanárja meg, de időről időre évéztem neki József Attilába egy-egy sort, vagy akár néha egy-egy egész verset, és hogy elkezdte érdekelni, hogy ki ez a faszi. És hát mondta, jó vannak, de úgy az a helyzet, hogy persze, hogy József Attilának sem minden verse zseniális, Goethének sem, meg García Lorcának sem, meg Jeszenyinnek sem. Tehát nem az az érdekes, a csúcs teljesítmény az érdekes. Tehát mit talán egy gerejvető, mint a Németh Miklós nagy gerejvető volt, akkor is 93 méteres gerejvető, hogyha dobott kisebbeket is.
Igen.
Tehát szóval csak a csúcs teljesítmény számít, és bizony József Attilánál meg tudtam így csillagozni 70 verset, az rengeteg.
Igen.
És egy csillagot meg ki, és van egy csomó verse, amit nem csillagoztam meg, mert akár kívülről tudom végig, és van egy-két olyan sor benne, ami zseniális, de az egész vers az ezt a szintet nem ütötte meg, akkor már az apostol jobb.
Aha. De hát ez mondjuk egy ilyen szubjektív mérce.
Persze, ez abszolút szubjektív. Ez igen, de az, ahogy Goethe beszél arról, hogy mi az, hogy Weltliteratur, tehát, hogy világirodalom, ott megpróbál amennyire csak lehet objektív lenni, és tud. Szóval az nem véletlen, hogy Goethe azért nem akárki. Szóval Goethe optikával is foglalkozott, meg még egy csomó mindennel, tehát szóval azon kívül, hogy mellesleg írt néhány zseniális verset. Szóval az egy nitka nagy elme volt, mert József Attila lényegében csak költő, már a novellái sem igazán érdekesek, igen. A filozófiája meg hát, szóval felejtsük el. Viszont egy nagy költő, varázsló.
Azt mondja, hogy csúcs teljesítmény, gondolom az eszmélet az egyik, és József Attilát hozott a mai műsorba is. Ez egy másik.
Igen, gondolkoztam, hogy ne azt hozzak, de egyszerűen más nem mérhető az ő mércéjével. Tehát Petri György ragyogó költő, és hát hoztam volna akár azt a versét, amit ezt a Shakespeare parafrázissal kezdődő versét, hogy az vagy nekem misegnek a tenyér, hol simogat, hol üt, ragyogó, és az egész vers is ragyogó,
igen.
De nem ez, szóval nem világirodalom. Tehát a világirodalomból egy darabnak egy magyar, egy ragyogó, zseniális magyar paródiája. Ady Endre nagyon nagy költő, de nagyon nagy magyar költő. Tehát mit talán, hát több mint 93 ezer erdélyt is számítsuk ide, de mindez, ezen a 15 millió emberen kívül másnak semmit nem mond.
Igen.
Mert az, hogy fekete zongora, azt mi értjük. Baudelaire a szimbólum, majd a franciák értik, és már mi se igazán. De végül is ugyanaz a vonulat, csak a világirodalomban van nála jobb. József Attilánál a maga műfajában nincs nála jobb.
Uh-huh. Sőt, Adit meg aztán végképp a csúcs teljesítmény alapján tudjuk megítélni, mert ott azért nagy a szórása.
Mindegy az, hogy mekkora a szórás, nem az számít.
Így van.
Azért nem az számít, mert a többi az úgy elfelejtik, akár a gyökvonás, Radnóti, szintén nem zseniális versébe, de azért ez egy jó sor.
Igen.
Nem zseniális, nem világirodalom, mi szintű, de nekem azért nagyon kedves, és a magyar irodalomnak természetesen egy csúcs, de a csúcs teljesítménye Radnóti is.
Igen. Na, mégpedig, hogy a Levegőt című költeményét hozta el, a 35. november 21-ére datálják a keletkezését, és ebben a műsorban az szokott előfordulni, hogy a vendégem mondja el. Egyébként ez egy hosszabb vers, tehát eleve ember próbáló lenne akár egy színésznek is szépen előadni. Úgyhogy én ezt tiszteletben tartom, és tudomásul veszem, és azon azt az ajánlatot tettem, hogy akkor majd én elmondom, de aztán rájöttem, hogy...
egyébként a javaslatnak. Tessék? Nem örültem a javaslatnak, és fel voltam készülve, hogy jó kicikizem, hogy miért amatőr munka.
Aha.
De lehet, hogy nem amatőr versmondó, de...
De, tehát, hogy igen, valószínűleg az vagyok. Inkább úgy döntöttem, hogy én is.
Szerintem nagyon jól tette.
Na, köszönöm szépen. Nagyon sokféleképpen lehet elmondani, és elkezdtem a YouTube-on körülnézni, hogy mik vannak fent elérhető verziók, és választottam egy nagyon megosztó előadást, mégpedig Jordán Tamástól, aki 1980-ban mondta el a televízióban, ami egy érdekes dolog, hogy az ott lemehetett egyáltalán, de esetre örültem, hogy rátaláltam. Szóval egy megosztó előadásról van szó. Én ezt most akkor bejátszom, és akkor most Jordán Tamás legyen az, aki helyettünk interpretálja ide.
Nagyon örültem ennek a választásnak, mert nem szerettem volna, hogyha Latinovicsot választod, mert tegeződünk. Jól tegeződünk.
Megköszönöm.
Hajszínem jogán én mondhatom.
Köszönöm.
De... Szóval nem szerettem volna, ha őt választod, mert az én ízlésemnek túl modoros, ahogy ő verset mond. Más még nem tudom, szóval Vallai Péter lehet, hogy jó, de nem tudom. Szóval Roldán Tamásba abszolút megbízom.
Kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz mondani erre a verzióra, akkor lejátszom, és aztán beszéljünk róla.
Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet. A gyepre éppen lany sötétség szállott, mint bársony permeteg, s lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén, az őszi szél köztük vigyázva botlott. A hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakvóan, vadkácsa riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki, érti egy táj, oly elhagyott. Sim váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem, kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, még nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek, aktába írják, miről álmodoztam, s azt is ki érti meg, és nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg, s az országban a törékeny falvak anyám ott született, az eleven jogfájáról lehúltak, mint itt a levelek, s a rájuk hág a felnőtt balszerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, s elporlik, szétpereg, oly nem így képzeltem el a rendet, lelkem nem így honos, nem hittem létet, hogy könnyebben tenkhet, aki alattomos, sem népet, amely rettek, hogyha választ, szemét lesütve fonton, sonda választ, és vidúha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet, pedig hát engemet sokszor nem is tudtam, hogy miért. Vertek, mint apró gyermeket, ki ugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam, messze anyám, rokonom van, ezek idegenek, felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok, és nem oly becses az irhám, hogy érett fővel szót kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem belsőmből vezérel. Emberek nem vadak. Elmék vagyunk. Szívünk, míg vágyat érlel, nem kartoték adat. Jöjj el, szabadság! Te szűj nekem rendet. Jó szóval oktasd. Játszani is engedd. Szép, komoly fiadat.
Tetszett. Főleg azért tetszett, mert... Például az első két szakaszát nem nagyon szeretem ennek a versnek. Tehát ez önmagában se egy csúcs teljesítmény. Ebben a versben két-három szakasz van, ami az nagyon sok, ami egészen zseniális.
Melyikre gondolsz?
felnőttem már szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. Ez minden nyelven verssor, pedig még ha nem rímel, akkor is. Szóval ez valahogy egy olyan kép, ami a 20. század költői nyelve, ez határozza meg, tehát valami ilyesmik. És kevesen egyébként, szóval kevés nagy költő volt, van, szóval ilyen értelme, ebben a szín mércével, ha mérjük, és ezért is hoztam végül József Attilát, és nem Petri Györgyöt, nem Varró Dánielt, nem néhány ilyen nagyon újat, olyat, azt mondtam, hogy miért 100 éves versekkel jövünk.
Engem megdöbbentett, amikor felelevenítettem a rólad tudottakat, hogy 74-ben te a mesterséges intelligencia témakörében védted meg a disszertációdat.
Nem, ezt akkor védtem meg, 80-ban védtem meg, 74-ben kerültem a Sztakiba, 74-ben diplomáztam.
Ja, oké. De 80-ban, hát az sem ma volt.
Nem.
És hát azóta 40 év, mondjuk, vagy már több, telt el, és most meg itt vagyunk a mesterséges intelligencia bumján. Gondoltad volna 80-ban, hogy ez ilyen hamar, mondjuk, bekövetkezik?
Te, igazából semmi olyan nincsen a mai mesterséges intelligenciában, algoritmus vagy ilyesmi, amit nagyjából 40 éve ne tudtunk volna. Mégis van új tudás, nagyon fontos új tudás van, amit nem tudtunk akkor, az volt például, hogy hogyan működnének ezek az algoritmusok, amiket akkoriban kitaláltunk, mondjuk 10 milliószor gyorsabb gépeken. Számolj mondjuk, hogy mit te, ha mondjuk egy sakkozó program, csak a legegyszerűbbet mondom, mondjuk 3 hónaponta lép egyet, akkor azzal nem lehet játszani.
Igen.
Arról nem lehet megmondani, hogy jól játszik-e vagy sem. Osszál és szorosz, ha 10 milliószor gyorsabb, az azt jelenti, hogy másodpercenként 2-3-at lép. Azzal már nagyon is lehet játszani, és kiderült, hogy nagyon jó. Tehát méghozzá az derült ki, nagyon sokféle algoritmust találtunk akkor ki, és az derült ki, hogy minden területen más vált be. Tehát nincsen olyan algoritmus, ami mindenütt bevált volna, nincs olyan, hogy mesterséges intelligencia. Van ahol a neuronhálók, akár sokrétegű neuronhálók váltak be, van ahol a megerősítéses tanítás, van ahol, szóval mindenütt van valami. És majdnem minden, ami úgy olyan érdekesnek, meg logikusnak tűnt, az bevált valahol. Tehát a mesterséges intelligencia egy ilyen igazi műszaki disziplína lett, nem egy elméleti disziplína, ami akkor volt, hanem egy olyan, a műszaki disziplinára az a jellemző, hogy azt kutatja meg, azt írja le, hogy mikor mi szokott működni. Aztán persze mindig vannak kivételek, mert nem természettudományról van szó, hanem szóval nem természeti törvények ezek, hogy ez, mit te önvezető, ott például még máig is vitás, hogy melyik lesz a gyerő, de 2-3 olyan hozzáállás is van, amivel megfelelő minőségű önvezető autót lehet már gyártani ma is.
Most pedig elmegyünk egy kis szünetre, de utána jövök vissza vendégemmel, Mérő Lászlóval.